emlékezetes események, érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, folytatjuk a mai napon is még Halas Annó műsorunkat. Végső István történész barátom van itt a stúdióban, köszöntelek ismét.
Üdvözlök én is mindenkit.
Ugye már megszokhatták a hallgatók, hogy amikor itt vagy ebben a műsorban, akkor ilyen érdekes történelmi, meg kicsit ilyen történész szemmel meséled el a dolgokat, és hát elég sok mindenről volt már szó. Egy kicsit azt mondhatnám, hogy visszamegyünk az időben, jó, mint a történelem persze, de már egy régebbi adásban pedzegettük ezt a témát. A mai adásban a betyárokról lesz szó, egy elég érdekes, különleges téma. A kezdetekről lehet-e ebbe valamit tudni, hogy hogyan indult el, minek az alapján?
Gyakorlatilag ugye már volt szó a pásztorokról és a pásztorkodásról, és hát ezzel egy időben indul el maga a betyárkodás is. Tehát már a 18. században komoly hatásai vannak itt, főleg a pusztán. De természetesen nem csak itt az Alföldön voltak betyárok, tehát voltak a Dunántúlon, Felvidéken, Délvidéken, Erdély környékén, Parciumban azért nem volt annyira jellemző ez. Elsősorban ugye nagy terület kell, olyan hely kell, ahol el tudnak bújni ezek az emberek. Gyakorlatilag aki betyárként működik, az nagyon sokszor pásztor is volt eredetileg, és fordítva, tehát vissza is lehet ebből menni. Úgyhogy nagyon vékony volt a határmesdje a pásztor és a betyár között, és mindkettővel szemben egyébként folyamatosan törvénykezni kellett, és folyamatosan határozatokat is hozott Halas városa. Nekünk elsősorban 1808-tól vannak adataink azzal a kapcsolatban, hogy a betyárok ellen fel kellett már nagyon komolyan lépni Halas határában, mert rengeteg kárt okoztak.
Ezt megelőzted a kérdésemet, tehát a betyár és a pásztor között akkor volt persze különbség, de akkor igazából ilyen kis átmenet is volt, ha lehet azt mondani.
Pontosan, hiszen maguk a pásztorok is azért kint a pusztán kénytelenek voltak olyan megélhetési formákat találni, amivel fent tudják magukat tartani. Tehát nyilván azok a kialkudott bérek, amiket kaptak a gazdáktól, az soha nem volt elég. Illetve maga a puszta is mindig adott valami olyan lehetőséget, amit ki lehetett használni. Így aztán a betyárok azért mondjuk nagyon sokszor ugye katonaszökevények is voltak, tehát a fegyverforgatáshoz azért kellett érteni. Nagyon sokszor nem volt fegyverük. Tehát tudni kell az, hogy többfajta betyártípus volt. Ugye volt a lovas betyár, volt az úgynevezett futó betyár, de talán a legérdekesebb, és erről érdemes talán néhány szót ejteni, azok az úgynevezett ásó betyárok voltak, akik éjszaka lepték meg a ház népét, és nem akarták felkelteni őket. És egyszerűen ugye akkoriban olyan földes volt a padlózat, be tudtak ásni. A kamrába beástak, szépen kihorták a javakat, és eltávoztak. Tehát ezek voltak az ásó betyárok, tehát nagyon fifikás emberek voltak egyébként.
No, hát akkor kicsit zenélünk, folytatjuk hamarosan, betyároskodunk egy picit, hiszen ez egy olyan téma, ami kicsit azért ezt elég rendesen ki lehet vesézni, úgyhogy nem sokára jövünk.
Emlékezetes események, érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk Halas Annó magazinunkat. Május 31-én a betyárok a mai témánk. Végső István történész barátommal beszélgetünk, ő anekdótáz. Az előző blogban kicsit meséltél, hogy milyen betyártípusok voltak, úgymond. Volt ilyen ásó betyár, futó betyár, lovas betyár, tehát ez mindig egy kicsit a technikájukkal volt kapcsolatos.
Igen, és hát itt ugye a nyelvezetre is figyelni kellett. Tehát, hogyha egymás között beszélgettek, akkor nyilván nem feltétlenül használták az úgynevezett tolvaj nyelvet, de hogyha mondjuk elmentek csárdába, vagy a vásárba, ott azért már érdemes volt egy kicsit kódolni az információkat. Úgyhogy vannak nagyon érdekes ilyen nyelvi lelemények, például a kutyát azt úgy mondták, hogy csacsogó, vagy a hajdút azt úgy mondták, hogy kutya. A ládát úgy mondták, hogy koporsó, az ezüst pénzt azt levesnek hívták. A lopást azt úgy mondták, hogy rajzolni. A bort azt topánkának hívták, a bilincset olvasónak például, és magát a pénzt azt pedig gagyinak.
Egyébként az miért volt ez a kódolt nyelv, úgymond, vagy miért így beszélgettek?
Ugye érdemes volt hát minél kevesebb fültanút szerezni a környéken, hogy mire is készülnek. Ugye nagyon sokszor előfordult, ugye, hogy magában a vásárokban vagy a csárdákban fosztogattak, és hát jobb volt azt nem tudni a környezetnek, hogy éppen mire készülődik éppen egy betyárcsapat.
Az előző blogban megint kicsit visszatérek, ugye a pásztor és a betyár közti átmenetről is volt szó, tehát ugye azt mondtad, hogy majdnem minden betyár onnan indult, a pásztorkodásból indult.
Igen, kivéve aki katona szökemény volt, vagy amúgy maga valamiféle bűn nem követett el, és azért rejtőzött el a pusztákon. Tehát ezek az emberek, hiába van ez a betyár romantika ugye a mai napig, illetve mai nap ugye inkább úgy mondanám, hogy már reneszánszát éli, azért a betyárok maguk valóban bűnözők voltak. Tehát szó nem volt egy ilyen Robin Hood-i történetről, hogy szegény embernek odaadták a pénzt, a gazdagot megrabolták. Így sajnos a szegény embert is agyonverték, azt is kifosztották, az asszonyokat, nőket megerőszakolták, tehát hogy ilyen nagyon súlyos történetek voltak ezek, tehát maga a puszta népe, a tanyai lakosság, a városi lakosság nagyon várta a betyár korszaknak a végét.
Arról lehet-e tudni, hogy ugye így a, nem lehet valaki csak úgy betyár, gondolom én, hogy most eldöntött, hogy most betyár leszek, ilyen betyárbeavatás, vagy valami átmenet az volt-e?
Igen, természetesen, aki nagyon fiatal korában került egy csapathoz, azt azért beavatták. Előfordult egy történet, amit feljegyeztek a bócsai pusztákon, hogy egy lovaskocsit megállított, egy láthatóan nagyon fiatal, de különböző fegyverekkel felfegyverzett legényke, és hát jobbnak látták az utazók egyébként, hogy átadják a pénzüket és a vagyonukat. Nem voltak egyébként nagyon messze magától már a csárdától, a bócsai csárdától, de jobbnak látták azt, hogy átadják a értékeiket. Át is adták, mire a betyár legény az ezen megelégedett, és azt mondta, hogy jó van, emberek, akkor fogják ezeket a bugyellárisokat, és tegyék el maguknak. És átballagott a csárdához, ahol viszont már az idősebb betyárok fogadták különböző pisztolylövésekkel, és megveregették a vállát, és hát azért mégiscsak a kirabolt emberek kíváncsiak voltak, hogy ez milyen történet ez, és megkérdezték a csárdának a tulajdonosát, hogy mi történt most valójában, és ő mondta el, hogy ez egy betyár beavatás volt, csak ugye a betyárok is babonásak, és tudni kell, hogy minden első elrabolt vagyont, amit úgy gondoltak, hogy elvesznek az emberektől, azt végül is babonából nem tették el maguknak, mert ezt úgy gondolták, hogy a szerencsétlenséget hoz rájuk.
Tehát amit elvitt az a legényke, az visszaadta a gazdájának?
Pontosan.
Én azt hittem, hogy azért, mert tulajdonképpen, hogyha így kérésből veszi el, vagy így kapja meg, akkor ez tulajdonképpen rosszat jelent. Vagy
esetleg valószínűleg ez is rosszat jelenthetett, de az első rabolt aranyakat, azokat vissza kellett adni, mert a szerencsétlenséget hozott a betyár. Tehát voltak ilyen nagyon komoly betyár rendszabályok és babonák.
No, hát akkor szerintem erről még a betyár szokásokról mindenképpen beszélgetünk. Először kicsit azért zenélünk még.
Emlékezetes események, érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk Halas Annó történelmi magazinunkat Végső István történész barátommal. A mai napon a betyárokról volt szó, és még van szó egy picikét, így a kodolt nyelvet már említetted egyébként. Gondolom ez úgy működött, hogy ahány tájegység, annyiféle nyelvezet.
Igen, természetesen ez elsősorban azért Halasra volt jellemző. Itt azért sajnos a betyárvilág azért eléggé kiteljesedett annak idején. Ugye jellemző módon az első bűncselekményét Rózsa Sándor is, már az első ismert bűncselekményét Rózsa Sándor is itt követte el a balotai pusztán, halászdarabos tanyánál két tehenet lopott el.
Két tehenet? Igen. De ez hogy sikerült neki tulajdonképpen? Ő melyikbe tartozott, a futó, lovas?
Ő a lovasok közé tartozott, kifejezetten a lovasok közé, de valamilyen úton, módon valószínűleg látták ezt a bűncselekményét, és nagyon gyorsan elterjedt ennek a híre, tehát el is fogták. Tehát az első ismert bűncselekménye azért ismert, mert hogy ezt le is jegyezték, és akkor először be is zárták, tehát Szegeden Tömlöcbe is került emiatt.
Ezt nem csodálom már, bocsánat, nem bagatelizálni akarom, de ugye lovas, betyár lévén, tehát két tehenet hogy lop el, tehát nem tud velük elmenekülni.
Pontosan, ilyen... pontosan, valószínűleg lassan kellett neki haladnia.
Igen, meg a tehén az eleve nem egy halk állat, ha arról van szó.
Igen, pontosan, úgyhogy hát ez a kezdeti időszak volt neki, utána azért elég magasra ívelt neki a karrierje, és hát nyilván nem csak itt a halasi pusztákba rabolt ő, ugye szegedi volt elsősorban, vagy úgy tudjuk, hogy szegedi vonatkozásai voltak a családjának, úgyhogy, de más betyárok is ugye, főleg a úgynevezett bogarak, tehát a bogár família, aki kifejezetten betyár família volt, ők nagyon sokat raboltak ugye itt a környékünkön, de ők se halasi születésűek voltak, de nagyon sokat betörtek ide különböző tanyákba, de akár ment nekik a városban való úgynevezett lókötés, tehát hogy éjszakánként raboltak lovakat a városból. Tehát ezt az időszakot azért nagyon nehezen élte meg a halasi lakosság, és ezek valóban bűncselekmények voltak, és itt nem lehetett arról szó igazából, hogy a szegényekhez nem nyúltak, mert a szegények tanyáját is kirabolták.
Egyébként bűnözők voltak, igen, de nekik alapvető dolog volt, hogy a fegyvert is használják, vagy ez úgymond csak ilyen mellékes. Tehát nekik nem a gyilkolás volt a lényeg tulajdonképpen, hanem a lopás.
Elsősorban a lopás, és hát ehhez kellett a fegyver, ugye itt betyár pisztolyokról beszélünk, illetve ostorról, amit ugye nagyon jól tudtak használni maga. A betyár romantika pedig ugye abból adódik elsősorban, hogy azért az 1848-49-es szabadságharcba Kossuthéknak sikerül rávenni ezeket a lovas irreguláris csapatokat arra, hogy csatlakozzanak a szabadságharchoz. Igazán nagy fegyverértékük nem volt, néhány csatában meg tudták viszont lepni az osztrákokat. Nem nagyon számított senki arra, hogy ostorra fognak neki menni, azért komoly ágyuk voltak már akkoriban, komoly fegyverzetről volt szó, és igazából ezzel meg tudtak néhány alkalommal lepni a harcban ellenséget, de valódi nagy fegyverértékük nem volt.
No, hát akkor megint folytatjuk, még egy picikét zenélünk, utána azért visszatérünk még a betyár korszakkal, illetve hát kicsit a végéről is fogunk még hallgatni.
Emlékezetes események, érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Még néhány perc erejéig folytatjuk Halasannó magazinunkat. A mai napon a betyárokról volt szó, ugye volt már szó így a... honnan is származnak, meg a munkájukról úgymond, egy kicsit ugye a végkorszakról mesélj úgymond, a lezárásról.
Igen, a betyár világ végét azért nagyon sokan várták. Nagyon komoly nemzetközi vízhangja volt annak, hogy itt a betyárok gyakorlatilag fosztogatnak, rabolnak. Nyilván egy kicsit azért ezt el is túlozták a külföldi lapok. Ez nem tett jót a gazdaságnak és a kereskedelemnek. És maga az osztrák-magyar monarchia a pont megalakulása időszakában úgy gondolta, hogy ezt nem fogja sokáig tűrni, és egy igen komoly és tekintélyes családnak a nagyon felkészült tagját, gróf Rádai Gedeont nevezte ki kormánybiztosnak, akinek az volt konkrétan a feladata, hogy a Dunatisza közén és a délvidéken, ahol a legtöbb betyár van, ott ezeket az egyéneket lefogja, és lehetőleg börtönbe zárja, illetve felelősségre vonja őket. Ez 1868 és 73 között zajlott le. Ez alatt az 5 év alatt rengeteg ember, több ezernyi ember került be a szegedi börtönbe. Sajnos nagyon sok ártatlan is. Tehát voltak úgynevezett betyár gyanús emberek, akinek egyébként semmi közük nem volt a betyárokhoz, de valaki meggyanúsította őket. Ez a nagyon súlyos esemény az is, hogy nagyon sokszor családtagokat is bevittek a börtönbe, és próbálták kifaggatni őket. Úgyhogy nagyon véres események fűződnek ehhez az időszakhoz, de a betyárvilágnak ezzel egyébként vége is lett. Az, hogy Halasvárosa mennyire boldog volt ettől, az nagyon jól jelzi, hogy egyébként városunknak az első díszpolgára az gróf Rádai Gedeon is lett.
Egyébként számszakilag lehet tudni valamennyit, hogy mennyi betyár lehetett?
Erre mindig csak ilyen tippek vannak igazából. Nagy Szirok László is próbálta ezt kideríteni. Őnek is voltak elképzelései. Általában ez a 5 és 10 fős csapatok közül egy olyan 5-8 garázdálkodott általában egy ekkora pusztán, ami Halast körülvette. De ezeknek a létszáma azért változhatott. Lehet, hogy valahol csak 2-3 fős csapatokról beszélünk. Az biztos, hogy hogy nagyon nehéz volt őket elkapni. Ugye maga a betyárbecsület az nagyon fontos volt, de a pásztorok se nagyon mertek beszélni. Nagyon sokszor lehetett azt látni, hogy egy-egy zsandár, amikor végigment a pusztán, és hogyha tovább volt mondjuk egy-egy pásztor cserénynél laknál, az azt jelentette ugye, hogy valószínűleg információkat kapnak a rendvédelmi közegek. Hát olyankor nagyon sokszor előfordult, hogy a másnapot már nem érte meg a pásztor.
És olyan nem volt, hogy egy betyár egyedül dolgozik? Vagy ilyen szólóban annyira nem...
Ritkán fordult elő, érdemes volt csapatban dolgozni, ugye megvolt magának mindenféle technikának azért megvolt az, hogy valakinek meg kell figyelnie, valakinek a bűncselekményt végre kell hajtania, valakinek felderítenie is kell. Tehát nyilván mondjuk itt beszéltünk ezekről, hogy lovaskocsit támadnak meg, tanyákat rabolnak ki, de nyilván, hogyha hamarabb megjelenik mondjuk a vasút, és erre egyébként volt is példa, ez volt talán az egyik legnagyobb botrány, hogy mondjuk vasúti szerelvényt is ki tudtak rabolni egy idő után, tehát megállították a mozdonyt, és kiraboltak különböző vasúti szerelvényeket. Ebből nagyon kevés volt természetesen, de ez is előfordult, úgyhogy mindenre specializálódtak. A lókötés is egy különleges fajtája volt a lopásnak, úgyhogy érdemes volt csapatban dolgozni.
Hát köszönöm szépen, ma is sokat tanultunk, egy ilyen elég betyáros téma volt szó szerint. Köszönöm, hogy itt voltál, és hát hamarosan ismételten fogunk találkozni természetesen Halas Annó műsorunkkal. Kicsi változatosság kedvéért más lesz, de annyira nem, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk később. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a lehetőséget.